Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy Európai Uniós programban elnyert 500 millió forintos támogatásból indított programot az ukrajnai menekültek társadalmi beilleszkedésének segítésére és az önálló életvitelük kialakítására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A program megnyitóján Gáncs Kristóf, az ügyvezető igazgató azt mondta, az ukrajnai háború kitörését követően a magyar emberek jelesre vizsgáztak szolidaritásból, de a tapasztalatok szerint a támogatások mértéke az idő előre haladtával gyengül, pedig továbbra is szükség van a segítségnyújtásra. Magyarország és Vietnám is a nemzetközi béketábor tagja, ekképp mindkét ország érdekelt az ukrajnai háború minél előbbi diplomáciai rendezésében, között a külgazdasági és külügyminiszter Hanoiban. Szijjártó Péter a vietnámi kollégájával folytatott megbeszélése után úgy vélekedett, ebből a szempontból az előző este nagyon bíztatóan alakult, hiszen az amerikai és az orosz elnök tárgyalásai még közelebb hozták a béke reményét. Stratégiai együttműködés indul Magyarország és Vietnám között a nukleáris ipar területén, ismertette a tárcavezető, hozzátéve, hogy hazánknak jelentős szerepet szánnak a dél-kelet-ázsiai ország nukleáris iparának fejlesztésében a technológia és a képzés terén. Kétoldalú magyar-ukrán külügyminiszteri találkozó megtartásáról állapodott meg Szijjártó Péter és ukrán kollégája Andrej Sibiha, a két politikus egy indiai tanácskozáson találkozott még kedden. Örömteli fejlemény a Kirgizisztán és Tadzsikisztán közötti határvita lezárása, amely nagyban hozzájárul a közép-ázsiai térség és ezáltal az egész világ biztonságának javulásához, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Kirgiz kollégájával folytatott telefonbeszélgetése után számolt be erről a Szijjártó Péter. A műhús egy csinálmány, mi pedig ragaszkodunk ahhoz, hogy az élelmiszer előállítás a termőföldhöz kötődjön, mert ez jelenti a hagyományainkat és a kultúránkat, hangsúlyozta az agrárminiszter. Nagy István arról tájékoztatott, megkezdődött a laboratóriumi hús hazai gyártásának és forgalmazásának betiltásáról szóló jogszabályvitája az országgyűlésben. Új olajmezőt fedezett fel a MOL a Dunántúlon, Somogy-Sámson határában. A decemberben végzett kutatófúrással 1250 méteres mélységben találták az olajat. Kihirdették a tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére. Az ilyen időszakban vízjogi engedély nélkül is lehet öntözni 30 napig, ha azt a gazdálkodó bejelenti. A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága 2010 óta a korábbi 66-ról 80%-ra nőtt, ami az Európai Unión belül is a második legjobb arány, jelentette ki a családokért felelős államtitkár. Kont Zsófia a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei Taktaharkányban beszélt a helyi bölcsöde átadó ünnepségén. A térség fideszes országgyűlési képviselője is. Hozzátette, ehhez az eredményhez egy intézményi rendszert is ki kellett alakítani, hogy legyen olyan hely, ahol a gyermekek jó helyen vannak. Újabb a kisgyermekes családokat segítő intézkedést tervez a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Társadalmi egyeztetése bocsátja azt a jogszabálytervezetet, amely tovább erősíti a szülők szabad választási lehetőségét azzal, hogy a GED extra mintájára lehetővé tenni, hogy a csecsemőgondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe lehessen venni. 300 kg kábítószert foglalt a rendőrség az elmúlt két hétben, a kormányzat által a droggal szemben meghirdetett zéró tolerancia nyomán megvalósított razziák során, jelentette be a kormánybiztos. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb méreg került forgalomba, vagyis indokolt és eredményes a koncentrált akciósorozat, közölte Horváth László. 51 milliárd forintot biztosítanak távhőtermelőknek, hogy földgáz helyett megújuló energiaforrásból állítsanak elő hőt, és további 45 milliárdot vezeték cserére, közölte Cepek Gábor a Facebookon. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a kormány a Jedlikányos energetikai program keretében. Az elmúlt 25 év legjobb eredménye 10,3%-ra csökkent a korai iskola elhagyók aránya, közölt a belügyminisztérium az MT-vel. Ők azok a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű 18-24 évesek, akik a felmérés megelőző 4 hét folyamán nem vettek részt oktatásban, képzésben. Rekordot döntött az idei felsőoktatási felvételi jelentkezés, mondta el a területért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika közlése szerint 129.730-an felvételiztek, ami több mint 12 éve a legmagasabb szám. Újabb 4 az észak-macedóniai tűzesetben sérült beteg ellátását vette át az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház. Az intézmény közleménye szerint még további sérültek érkezhetnek, akiknek ellátását a korábbi közlésnek megfelelően a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ és a Betesda Gyermekkórház is vállalhatja. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, felhő sem lesz felettünk, így csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -5, napközben 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Evez a mélyre. Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az egri kispapok.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy az óvodai esélyegyenlőségről tartottak konferenciát Miskolcon, a Városháza díszaulájában. Mai műsorunk elején Hajdúné Bendzsel Ágnest, a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Nyitnikék tagóvodájának Pereckék Alapítványa elnökét kérdezem, majd Tóth Judit Nikolettát, a Belügyminisztérium esélynövelő oktatási és képzési programok főosztályának osztályvezetőjét idézzük. Ezután Csizmárné Gede Erikával, a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény igazgatójával beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! A Pereckék Alapítvány az óvodai esélyegyenlőségről tartott konferenciát Miskolcon a Városháza dísztermében. Hajdúné Bendzsel Ágnessel, az alapítvány elnökével beszélgetünk.
Miről is szól ez a mai rendezvény? Szeretettel köszöntöm.
A hátrányos helyzetű gyerekekről szól, akik az óvodánkba járnak, illetve hát akik az óvodánkba kerülnek majd.
A Pereckék Alapítványról mikor jött létre és milyen céllal?
2020-ban jött létre a Pereckék Alapítvány, mint óvodai alapítvány, és kimondottan azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsünk, pályázatokat kutassunk fel a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztése érdekében.
Hány óvodának segítenek?
Hát a saját óvodánkat elsősorban, illetve hát ezekkel a konferenciákkal azokat, akik kíváncsiak erre. Illetve hát vannak együttműködő partnereink, akikkel időnként kapcsolatban vagyunk, és akkor velük együttműködünk.
Kiket hívtak a mai konferenciára, akár előadóként, akár közönségként?
Hát olyan embereket hívtunk, akik valamilyen módon kapcsolódnak az óvodai tevékenységekhez, illetve a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztéséhez. Tehetséggondozó szakembereket, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó pedagógusokat, aztán a rendőrségről hívtunk, az esélyeikről beszélgettünk, beszélgettünk majd a gyerekek esélyeiről, beszélgetünk majd velük.
Hallgatóink hogyan tudnak segíteni önöknek?
A hallgatóink önkéntes munkásokat, vagy diákokat szívesen várunk az óvodába, illetve hát a más alapítványoktól is várunk segítséget, mint ahogy kapunk is egyébként.
Milyen együttműködéseket említene meg?
Hát a védőnőkkel az együttműködést, a családsegítővel az együttműködést, a gyámhatósággal az együttműködést, a házi orvosi rendszerrel, az iskolákkal, más óvodákkal, akik szintén hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak, illetve azokkal is, akik nem.
A név honnan jött az alapítványnak?
Réges-régen, amikor még egy óvoda voltunk a Perecesi óvodával, akkor együtt csináltuk ezt az alapítványt, és ők voltak a Perecés, mi pedig a Nyitnikék, és akkor így lett a Pereckék alapítvány.
Az elmúlt percekben Hajdúné Bendzsel Ágnest, a Pereckék alapítvány elnökét hallottátok. A folytatásban Tóth Judit Nikolettát, a Belügyminisztérium esélynövelő oktatási és képzési programok főosztályának osztályvezetőjét idézzük a konferenciáról.
Az esélypolitika az viszonylag új szakmapolitika a magyar szociálpolitika történetében, de idén lesz pont 20 éves az az ösztöndíj kormányrendelet, az Útra való, ami a leghátrányosabb helyzetű gyerekeknek a tanulmányaihoz kínál anyagi és mentorálási segítséget az általános és középiskolákban, illetve a felsőoktatási intézményekben is. Minden intézkedésünk nemzetközi és nemzeti stratégiákhoz igazodik. Van egy nagy Euromakkeres stratégia, ami 2010-ben került elfogadásra. Azóta már most a harmadik ciklusát éli a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, ami elsősorban hátrányos helyzetű, köztük roma személyeknek biztosít a társadalmi felzárkózásukhoz különböző lehetőségeket. Maga a stratégia problémákat is és intézkedéseket is fogalmaz meg, és ezek az intézkedésekhez célokat is fogalmaz meg a szakterület, amelyekhez igazodva rendszerezzük a tevékenységeinket. Ahol én dolgozom, ez a hosszú nevű főosztály, ez gyerek nevén a gyerekesély főosztály. Mi kimondottan hátrányos helyzetű gyerekeknek tervezünk hazai és uniós, időnként norvég vagy svájci alapból intézkedéseket. Ez egy nagyon sajátos szakterület, mert mindenhol ott vagyunk, próbálunk önállóak is lenni, de sehol nem lennénk például az óvodai nevelés, a bölcsődei ellátás vagy az általános iskolai nevelés nélkül, hiszen ugyanazokkal a gyerekekkel foglalkozunk, mondhatni itt sok szakember és hallgató, a ti munkátokhoz próbálunk segítséget nyújtani egyes szolgáltatásainkkal. Ma elsősorban a biztos kezdett gyerekházak rendszeréről szeretnék egy pár mondatot megosztani, de pont itt a városban is működik roma szakkollégium, itt a rendezvény után oda fogunk menni kolléganőmmel látogatóba, tehát mindenkire gondolunk 0-tól 24 éves korig, és amire igazából, hogy miért van ránk szükség, akartam mondani, hogy mire vagyunk büszkék, de először az, hogy miért kellenek ezek a szolgáltatások. Szilvia beszélt a hátrányos halmozott, a hátrányos helyzetű fogalmáról. Nem annyira éles a kép, de ezek statisztikai adatok a 2023. december 31-i állapotot tükrözik a jegyzői adatnyilvántartásokból. Látszik, hogy 190 ezer rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult élt akkor az országban, és amit látszik, hogy korcsoportosan, melyik korcsoportban hányan vannak, kik milyen ok miatt kapták meg ezt a minősítést, és hogy hogy néz ki egy átlagos erdékes gyerek például, vagy a magyar átlag. A 190 ezer gyerek jelentős része itt az Észak-Magyarországi régióban és az Észak-Alföldi régióban él. A gyereknek a 11%-a nincs még 3 éves, és további jelentős hányaduk óvodás vagy általános iskolás korút. És a másik, amiről muszáj beszélni, az, hogy a halmozottan hátrányos vagy hátrányos helyzetű gyerekek zöme, az a szülő alacsony iskolai végzettsége miatt van ebben a kategóriában. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a gyerekeknek a szüleinek maximum 8 általános iskolai végzettsége van. Tehát amiről a kolléganő is beszélt, hogy itt külön a családdal is foglalkozni kell. Nagyon nehéz egy olyan édesanyának a 4. osztályos matematikát magyarázni otthon, akinek esetleg nincs is meg ez az osztály fokozata a gyerekének. És amiről beszéltem, hogy miért vagyunk büszkék, 2 olyan szolgáltatás van most már, ami évek óta a gyermekjóléti alapellátások rendszerébe beilleszkedett. a biztos kezdett gyerekház és a tanodaszolgáltatás, amit tudni kell ezekről az esélynevelő szolgáltatásokról, hogy nálam bölcsebb elődeim, 6 éve dolgozom ezen a területen, mindig lepájlotolják azokat a módszereket, amit aztán uniós fejlesztéssel kiterjesztenek az országban, és aztán a hazai költségvetésbe, a hazai jogszabályokba próbálnak integrálni. Az egyik ilyen nagy siker volt a biztos kezdett gyerekház, ami 2013-tól van a gyermekvédelmi törvényben, a másik pedig a tanodaszolgáltatás, ami 2019-től. Egyéb rendeletek és szakmai ajánlások is segítik az itt dolgozók munkáját. Mind a két szolgáltatásból most már 177, illetve 180 darab működik az országban. Itt látszódik ezen az ábrán, hogy hogyan fejlesztettük, amit mondtam, hogy pilotoltuk a gyerekházak fejlesztése. 2004-ben egy norvég projektből indult a Széchenyi, akkor még kistérségben most már járás. 5 gyerekház kezdte meg a működését, és annyira ígéretesnek tűnt ez a szolgáltatás, hogy aztán TÁMOB-ból, majd később EFOP programból is további gyerekházak fejlesztése valósult meg. Ahogy látják is, előbb került a hazai jogrendbe a szolgáltatás, és akik már TÁMOB-ból fejlesztődtek szolgáltatást, ők megkapták a hazai támogatást, és ezzel párhuzamosan további 81 EFOP-os program zajlott szerte az országban. Ezeket a szolgáltatásokat kivétel nélkül befogadta a hazai költségvetés, pillanatnyilag 177 biztos kezdett gyerekház működik, és közel 2,5 milliárd forint működési támogatást kapnak az államtól. Hozzáteszem, hogy ezek ingyenes szolgáltatások, tehát amit a kolléganő is mindig vissza fogok itt csatolni, a szülőktől ugye nem várható semmiféle támogatás, még egy kiló alma sem sok esetben, és minden esetben a gyerekház maga biztosítja a kisétkezést és a gyerekeknek. Pillanatnyilag is folynak top pluszos fejlesztések, és hát nagyon reméljük, hogy hamarosan az EFO pluszban pedig 10 000 főnél alacsonyabb lélekszámú településeken lehet majd még biztos kezdett gyerekházra pályázni. Nem tudom, mennyien hallottak, mert meg a megyében nagyon sok szolgáltatás van, nem akarok unalmasnak tűnni. A szolgáltatás lényege, hogy 3 év alatti köznevelés rendszerében nem jelentkező gyerek vagy bölcsődei ellátásban nem részesülő gyerek veheti igénybe, és nagyon fontos kritériuma a szolgáltatásnak, hogy az édesanya, vagy legalábbis egy közeli családtag mindig a gyerekkel van a gyerekházban egyszerre. Tehát nem titkolt szándék az, hogy maga a szülő is kapjon segítséget ahhoz, hogy a gyermekét tudja nevelni, vagy nehogy Isten egy kiskorú anya haza tudja vinni a gyereket. Tehát ezeknek a szolgáltatásoknak tényleg a gyermekvédelmi rendszerben nézve preventív szerepe is van. Hogy hol helyezkednek el, szegregátumok, szegregációval veszélyeztetett településrészek, hogyha nagyobb város, itt működnek a gyerekházak. A Borsod megyei kormányhivatalnak sok dolga van velünk, mert ő adja ki az egyik legtöbb működési engedélyt, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nagyon sok gyerekház működik. Fővárosban is van gyerekház, egyetlen egy gyerekházunk a fővárosban, Józsefváros közepén található. KSH adatokat mutatok megint a gyerekházak működéséről, és itt megint együtt feljön, mert az együttműködés is szó. Lehet látni, hogy hány gyereket irányít gyerekház korai fejlesztése, vagy eltérő fejlődés miatt hányat szűrnek ki. Ennek a látszólag alacsony, mert 100-as elemszám, ennek a jelentősége abban rejlik, hogy ezeken a településeken sok esetben még akár óvoda sincs. Tehát tényleg a mínusz első ponton szűrik ki szakemberek, hogy probléma van a gyerekkel, és segítik ahhoz, hogy minél előbb kapjon megfelelő segítséget. 2019 óta körülbelül a biztos kezdett gyerekház a korai fejlesztésnek helyet biztosíthat. Tehát, hogyha van gyerekház a településen, nem kell elvinni a gyermeket, ha rá van utalva egy fejlesztésre, vagy rászorul, hanem a utazó gyógypedagógus oda tud menni, és ott fejleszti helyben. Illetve ami még nagyon érdekes az adatokból, a komfortszolgáltatásokat is biztosít a gyerekház, mosás, tisztálkodás az étkezés mellett, hogy ott látszik, hogy a Covid idején mennyire megemelkedett a mosás és tisztálkodási lehetőséget igénybe vevők száma. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a szolgáltatásokra, hogy itt ezeket a szolgáltatásokat, részszolgáltatásokat biztosították, hogy a közösségi programokat nem szervezhettek, és a járvány elleni védekezésben bizony nagyon jelentős szerepük volt a szegregátumokban.
Az elmúlt percekben Tóth Judit Nikolettát, a Belügyminisztérium esélynövelő oktatási és képzési programok főosztályának osztályvezetőjét hallottátok. Zenélünk, majd a MIOVI igazgatójával beszélgetünk.
Puha bőrének illatát, neki én, és nekem ő az, kivel teljes a világ. Sokáig tartott, míg eljött hozzám, de megérte ennyit várnom. Az élet sosem volt szebb vagy jó, vele megoszthatom.
Folytatásban Csizmárné Gede Erika Judit, a MIOVI igazgatója nyilatkozik rádiónknak.
Miről szól a mai alkalom?
Jaj, fantasztikus lehetőség arra, hogy a szakmabeliek igazán elgondolkodtató témában tudjanak talán közösen szemléletet formálni, és a jövőben talán, hogyha ezeket a tudásokat megosztjuk egymással, akkor talán a hátrányos helyzetű, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatban valóban egy városi szintű szemléletformálódás, vagy akár vármegyei szintű formáláson mehetünk végbe.
Kiket hívtatok erre a konferenciára előadóként?
Igyekeztünk széles körben gondolkodni. Ugye, ahogy a Belügyminisztérium is képviselteti magát, ugye a szomszédos vármegyéből egy szintén egy integrációnak az igazgatóját hívtuk meg, hogy egy kicsit az adatvédelemmel kapcsolatban gondolatébresztő gondolatokat fogalmazzon meg részünkre, és talán, ha majd visszatérnek a kolléganők a tagintézményükbe, és a tudás megosztás belsőleg is megtörténik, akkor közösen tudunk gondolkodni azon, hogy egy ilyen nehéz és talán neuralgikus pont pontként is említhető adatvédelemmel, hogyan is álljunk akkor tovább a jövőben.
Milyen aktualitásokról tudunk beszámolni az óvodákkal kapcsolatban?
Nagyon színesek vagyunk, ugye 31 intézményen működik a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény, tehát rövidítsük akkor a MIOVI. A 30 intézményünk, ami tagintézményként funkcionál, illetve egy székhelyintézményünk roppant színes, és a sajátosságai különböző területekben mutatkoznak meg. Egyik intézményünk, vagy több intézményünk, akár nevezhetjük így, zöld óvodaként funkcionál, akinek a fő propéja ugye a fenntarthatóságra törekvés, illetve az egészséges életmód kialakításáért tesznek meg mindent, illetve azon is dolgoznak, hogy preventív jelleggel talán az, hogy tudatosabb felnőtteké tudjanak válni a gyermekek, és a bolygónk védelme az egy fontos és kiemelt feladat legyen egy életútban. Van szlovák nemzetiségi intézményünk, ahol szabadon gyakorolhatják a nemzetiségi életüket ugye a gyermekek, ami szerintem azért egy speciális helyzet, akár itt a Miskolc városában is. Természetesen van ugye tehetségpontunk is, akinek a rendezvény ugye itt vagyunk. Ugye színes a társaságunk is, rengeteg végzettséggel rendelkeznek, és tényleg aláhúzom, hogy rengeteg végzettséggel rendelkeznek a kolléganők, méltán vagyok rá büszke, hogy a MIOVI rendszerében valamennyi dolgozunk, tulajdonképpen olyannyira szakképzett, hogy a gyógypedagógus, az óvodapedagóguson kívül fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok és egyéb olyan szakképzettséggel rendelkeznek, ami mind-mind azt a célt szolgálja, hogy a nálunk nevelkedő gyermekek tényleg széles körben legyenek fejlesztve. És ugye itt, ha már még visszakanyarodunk egy kicsit, hogy milyen jellegű intézményeink vannak, vannak sporttagódáink, ugye itt a tehetségkibontakoztatásnál a sportterület kerül előtérbe. Fontos számunkra, hogy jelen legyünk az utánpótlás nevelésben is, tehát ha már nekünk van egy DVT-nk, és van egy jeges medvénk, és van egy jégvirág csapatunk, akkor azt gondolom, hogy igenis nekünk is jelen kell lenni, hogy az ő munkájukat mi is tudatosan tudjuk segíteni, illetve azért nem utolsó sorban van egy néphagyományőrző intézményünk is, akik munkája azért annyira hiánypótló ezen a területen, hogy folyamatos elismerésekben van részük, tehát az Eszternáz néphagyományőrző tagovodáról van szó, akiknek mélységesen nagy tisztelettel tartozom innen is, hiszen az ő munkájuk már országos szinten is elismerésé vált, és lehetőségünk lesz arra, hogy a mi hagyományőrző szemléletünket megmutassuk az országban jeleskedő további olyan nevelő vagy alkalmazotti közösségek számára, ahol valóban ennyire súlyozott pontként szerepel a néphagyományőrzés. Ha egy kicsit így reflektálhatok a jelenlegi előadásokra, akkor nagyon fontos volt, hogy a tehetség kibontakoztatásra és illetve a tehetséggel kapcsolatos munkákról is kezdjünk el közösen gondolkozni, hiszen minden gyermek, mint ahogy hallottuk is, ugye egyfajta tehetségígéret, hogy aztán kinek mely területe az, ami igazából majd a középiskolára már tehetségként funkcionál, abban van nekünk is igen nagy felelősségünk, hiszen a 3-7 éves korú gyermekek intézményi nevelésében azért hatalmas nagy szerepet játszunk.
Szakember hiánnyal küzdenek, tehát várják jelentkezők szakképzett munkatársak jelentkezését?
Természetesen, ugye ez minden évben aktuális problémaként jelentkezik ugye a nyári időszakban, de olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy jelenleg nálunk egyetlen egy üres álláshely sincs, ami a rendszerében, ami azt jelenti, hogy 321 óvodapedagógus szolgálja a mindennapokat a gyermekek esetében, és majd várjuk ugye most folyamatos az államvizsgázás, tehát most is a mi székhelyi intézményünkben három hallgató végzi az utolsó 8 hetes gyakorlatát, és a hetekben pedig leállamvizsgáznak, és nagyon várom, hogy visszatérjenek hozzánk. Én bizakodó vagyok minden éven, és valahogy a Jóisten is mindig úgy megsegített, hogy a szeptembert úgy tudtuk elkezdeni, hogy szakember hiány nélkül. Nyilván vannak ilyen aktuális nehézségek, amik ugye ahhoz vezetnek, hogy oldjuk meg másképp, és a másképp pedig azt jelenti, hogy nyugdíjasok visszafoglalkoztatásával, de egyébként ők azért egy tetrekész, elhivatott, szakképzett munkaerők, úgyhogy én rájuk is nagyon büszke vagyok, hogy nekem van olyan szerencsés helyzetem, hogy ők megtisztelnek engem azzal, hogy még a nyugdíjas nyugodt életüket feláldozzák értünk, és teszik a hivatásukat tovább, és szolgálják a Miskolc város lakóit.
Mondjuk elérhetőségeket.
A Miskolc Integrált Óvodai Intézménynek a honlapja az folyamatos aktualitásokkal van tele, tehát érdemes a városlakóknak is ezeket ugye folyamatosan nyomon követni. Ez a honlapunk a www.miovi.hu, illetve a székhelyi intézmény elérhetősége. Ugye van a vezetőség e-mail címe, ahová bátran megfogalmazhatnak akár kérdéseket, ötleteket adhatnak, írjanak nekünk, az pedig a következő miovi.vezetőség@miovi.hu, és várunk tényleg minden olyan észrevételt, ami azt a célt szolgálhatja, hogy jobban, vagy akár olyan elképzelésekkel tudjunk dolgozni, ami a városban megfordul a fejekben, és egyetlen egy célunk van, hogy egészséges, biztonságos környezetet tudjunk teremteni a mi kis lurkóinknak.
Az elmúlt percekben Csizmárné Gede Erika Judit, a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény igazgatója beszélt.
Hogyha van kedved, játszhatnánk azt, hogy felnőtt vagy már. Mondjuk én volnék gyerek, s te én velem bajlódhatnál. Ha rosszalkodnék, te mit mondanál? Vajon nem szólnál rám, vagy a sarokba állítanál? Néha játszhatnák azt is talán, hogy te dolgozni jársz. Mindig rohannál, nem írnél rá, hogy én velem jársz. Este fáradt lennék, de nem mutatnád, láthatnád rajtam, hogy szükségem volna rá. Te döntöd el. A pénzem mit keresnél majd, mit is veszel? Vajon könnyelműen elköltenéd, vagy vigyáznál rá, és egy dobozba rejtenéd? Gyerek. Én meg szelíd és mindig vidám, felnőtt leszek, és meglátod majd, ez is jó játék áll, én számítok rád, s te is számíthatsz én rám.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában a Pereckék Alapítvány konferenciáján jártunk a Miskolci Városházán. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok a mikrofonnál. Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Lázár Ervin Berzsián és Dideki című mesének 14. részét, melyet Csankó Zoltán olvas fel.
Na de odaértek végre. Voltám helye húja. Megjött Berzsián! Örvendeztek a kedves kocsma töltelékek, a csivirgők és csavargók, a jobb meg balfácának. S persze legjobban örvendezett Sróf mester meg Violin. Nosza lekapták Berzsián szeméről a kendőt, ki a füléből a viaszt. Ehhez a jó kedvhez leginkább a szivárvány szörp illik, mondta Vinkóci Lőrinc korcsmáros, aki, mint tudjuk, 99 féle szörpöt mért a Hörpentő nevű szörpentőben. Mindenki szivárvány szörpöt kért, kiccentek, koccantak a poharak, kocintgatott boldog és boldogtalan. Addig, amíg Berzsián el nem bődült. Virulunk itt, vidulunk itt! Eregetjük lefele a szivárvány szörpöt. Holott velem, holott nekem. No nézd, csak már pirul is a nyaka. Csak lassan a testtel, Berzsián, mondta neki gyorsan Klopédia. Azért jöttünk össze, hogy kitaláljunk valamit. Ki is találunk, ne félj, rikoltoztak a többiek. Mély csend borult a hörpentőre. Mindenki ki akart találni valamit. Végül még a csendet is elűzték, annyira zúgott-búgott az eszük kereke. Legelsőnek Sróf mester emelte fel az ujját.
Én amondó vagyok, mondta.
Mindenki feszülten figyelt, hogy mi mondó. Végig is hallgatták volna, ha zsebenciklopédia nem érzi meg a vészt, és közben nem vág. Kedves Sróf mester, mondta gyorsan, egyre nagyon kérlek, azt a szót ki ne mond, hogy önuralom.
Bizony, bizony, bólogatott Berzsián. Miért ne mondanám?
Háborgott Sróf mester, amikor ez az egyetlen megoldás.
Ha ez az egyetlen megoldás, ordított Berzsián, akkor most!
Nem tudta tovább ordítani, mert zsebenciklopédia rávetette magát és befogta a száját. Nem is engedte el addig, amíg Berzsián már majd megfulladt. Mély lélegzetet vett Berzsián, Klopédia meg ugrásra készen állt mellette. De nem kellett ugrania, mert a mély lélegzet után azt mondta Berzsián. Köszönöm, Klopédia.
Villám?
Kérdezte suttogva Klopédia. Berzsián bűnbánóan bólintott.
Én uralomról szó se esik, Berzsián!
Ugrott elő ekkor Vinkóci Lőrinc.
Csak nyugodtan gurulj méregbe, szikrázzon a szemed, ne törődj semmivel, csak ordíts! Jó, de mi változik akkor?
Kérdezte Sróf mester.
Egy a fontos, folytatta Vinkóci Lőrinc, hogy mérgedbe mindig azt kiabald, teljenek meg szörpel, Vinkóci Lőrinc üres hordói.
Na, lettám erre zenebona.
Átkozott kapitalista, harácsoló nyerész, nyerészkedő harács,
meg ilyesmiket kiabáltak a hörpentőben,
még hogy a Vinkóci Lőrinc hordói.
De Violinnak felcsillant a szeme.
Mondd valamit, ez a Vinkóci Lőrinc, kiáltott. Ide figyelj, Berzsián, csak annyi az egész, hogy akire dühös leszel, annak mérgedben ne rosszat, hanem jót kívánj. Egyszerű, nem?
Tényleg egyszerű ez? Vagy mégsem egyszerű? Mindenki mélyen elgondolkozott. Egy pillanatra Berzsiánba is belevillant, van még remény. De a másik pillanatban már azt érezte, még sincs remény. Violinhoz fordult. Mégis, Violin, hogy képzeled? Mondd el részletesebben. Violin virult, mert azt hitte, nyert ügye van.
Mondjuk, magyarázta, egy kopasz ember rálép a lábadra. Te dübegurulsz, és azt mondod neki, néljen ki a hajad. Ez az! Nagyszerű!
rikoltozta a hörpentő. Megdobbant boldogan a kopaszok szíve. Na, mindjárt kinő a hajuk. Berzsián elszomorodott. Mondd, Violin, ha neked egy kopasz ember rálép a lábadra, mit mondasz neki?
Hát,
hápogott Violin,
azt mondom neki, hogy...
Hogy? Kérdezték tőle kórusban.
Hát, azt, hogy...
Vallotta be szégyenkezve Violin.
Verje ki a ragya azt a kugligolyó koponyádat.
Na, igen, bólogatott mindenki. Mert épp annak kívánunk valami jót, aki a lábunkra lép. Hogy is ne? Ki kívánhatja ezt Berzsiántól? Senki. Bólogattak a kopaszok is.
Hát ez kútba esett. Gondolkodtak megint. Zim, züm az eszük kereke. Zim, züm tejbajszán esze kereke is. Mind az öt. Vagy mind a három. Mert egyel kevesebb, vagy egyel több volt neki. Különben nem mondta volna Berzsiánnak.
Berzsián, mielőtt kitalálunk valamit, kérlek, gurulj méregbe.
Már miért gurulnék? Kérdezte Berzsián, és már gurult is.
És mondd azt, folytatta tejbajszán, hogy vigyen el az íz. Vagy egyen meg a sűj. Nagyon szeretném megtudni, mi az az íz, meg mi az a sűj.
De most kivételesen zsebenciklopédia gurult igazán méregbe.
Ördög bújjék a tudományos érdeklődésedbe, kiabált. Ki ne mond, Berzsián, mert az íz rossz szellemet, kísértetet jelent, a sűj meg kelést, sebet. Ki ne mond, Berzsián?
Dehogy mondom, legyintett Berzsián, hiszen egyik se a szavam járása.
És honnan tudott te, hogy mi az az íz, meg a sűj? Akadékoskodott tejbajszán, és szúrósan nézte klopédiát.
Mit gondolsz, miért tanulok én annyit? Miért járok olyan sokat könyvtárba? Replikázott klopédia, ám ekkor srófmester fölkiáltott.
Megvan!
Feléje fordultak valamennyien.
Mit mondtál az előbb, Berzsián?
Kérdezte diadallal srófmester.
Mit? Tekergette a nyakát Berzsián. Azt, hogy nem a szavad járása.
Na és?
Hát mi a szabad járása?
Berzsián szégyellősen lehajtotta a fejét.
Hát, sajnos, hogy csapjon belé a mennydörgő sménkű, meg hogy törjön ki a lába szára. Na látod, örvendett srófmester, csak a szabad járását kell megváltoztatni.
Zsebenciklopédia elszontyolodott.
Mire megyünk, ha a csapjon beléd a villám helyett azt mondja, hogy egyen meg a sűj? Valami olyan szavajárást kell neki kitalálni, ami nem árt senkinek,
mondta srófmester. Csak hogy van-e olyan? Nosza nekiállt az egész hörpentő ártatlan szavajárást keresni Berzsiánnak. Röpködtek ott a szavajárások, mint a denevérek. Egyik kacifántosabb, mint a másik. Aki hallotta bizonyára, sohasem felejti el azt a szavajárásos délutánt. De bizony, egyik szavajárás is ártott, meg a másik is. Már-már föladták a harcot, amikor újra kivirult Violin, a fülrepesztő zenész arca.
Azt a fűzfán fütyülő réz angyalát!
Kiáltotta.
És boldogan felrivalt a kocsma, boldogan felrivalt Berzsián is. Ez az! Ezt aztán mondhatja!
Neki is láttak mulatni. Csapra vertek még egy hordó szivárvány szörpöt, aztán meg a többi 99-et. Aztán persze hazamentek, aludni tértek. De hiába tértek, aludni egy se tudott, mert fütyült valami kegyetlenül.
Mit fütyült? Vonyított, zengett, fütyörészett.
Nyitják az ablakot, kinéznek.
Ej, a fűzfán fütyülő rézangyalát! Minden fűzfa tele van fütyörésző rézangyalokkal! Ej, Berzsián, Berzsián!
Kiabáltak, de mint hiába.
Egy perc nyugta sem volt senkinek a fütyörésző rézangyaloktól.
Pár nap múlva meg már majd megőszült az egész város, mert a fütyörésző rézangyalok átterjedtek az akácokra, át a hársakra, át a juharokra, át a platánokra.
De akkor, szerencsére, az összes rézangyalba belecsapott a villám.
Zenged, zúgott az orkán, csavarta a fákat, röpültek a háztetők, hullott a jégeső, az ég meg úgy zengett, majd kihasadt. Ajjaj, Berzsián!
Ma este Lázár Ervin Berzsián és Dideki című meséjének 14. részét hallottátok, melyet Csankó Zoltán mondott el nektek. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A legszebb és legismertebb katolikus imákról Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A második részben a boldogságos Szűz Máriával, Jézus Krisztus édesanyjával kapcsolatos imákról lesz szó. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! A legismertebb és alapvető, ugye, az angyali üdvözletet tartalmazó Üdvözlégy Mária. Miért mondom, hogy angyali üdvözletet tartalmazó? Azért, mert az Üdvözlégy Mária első része benne van a Szentírásban ott és akkor, amikor Gábriel angyal Isten küldötteként közli Máriával, hogy a magasságbeli őt választotta ki fia édesanyjául. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Ennek az imának a második része viszont már onnantól kezdve, hogy asszonyunk Szűz Mária Istennek szent anyja, 6. Sándor pápának tulajdonítható, egy reneszánsz pápának, és ő fűzte ezt hozzá, ezeket a szavakat, szép gondolatokat, az angyal üdvözlethez, a végén az amen, úgy legyen, héber szó, és így alakult ki véglegesen az üdvözlégy. Gyönyörű, és a nép által, különösen a földművelő nép által, ami nagyszüleink, dédszüleink által nagyon kedvelt imádság volt, és most is az sokaknak, például személy szerint nekem is talán az egyik legkedvesebb, hanem a legkedvesebb imám, ha lehet így fogalmazni, az Úr angyala. Ez a megtestesülés imája. Arról szól, hogy az Úr Jézus foganását méhében hogyan fogadta a boldogságos Szűz Mária. Ez természetesen az üdvözléggyel szoros kapcsolatot mutat, hiszen 3 üdvözlégy is van ebben az úrangyalában, de végig vezeti azt az evangéliumi jelenetet, amikor Gábor angyal megjelenik Máriánál, előadja Isten akaratát, üzenetét, és aztán a szűzanya kifejezi, hogy íme az Úr szolgáló lánya, legyen nekem a te igéd szerint, ez a második úgynevezett elővers, a harmadik pedig, és az ige testélőn és mi köztünk lakozik. Nagyon szép ennek az Úr angyalának a könyörgése is. És tisztelt rádióhallgatók, talán sokan nem tudták eddig, vagy talán bizonyos tévképzetek kapcsolódtak a harangozásokhoz. Talán vannak olyanok, vagy voltak olyanok, akiket ezek valamiképpen idegesítettek is, de gondoljunk arra, hogy egy társunk úgy fogalmazta meg, hogy a harangszó a lelki ismeret felerősített szava. És amikor harangoznak, és ez egy olyan gyönyörű, szép, mennyei zene, az én véleményem szerint, amely imádságra hív. Arra hív, hogy te ember, hát nem vagy egyedül a földön, van neked egy teremtőd, egy gondviselőd, van, aki mindennél és mindenkinél jobban ismeri és szeret téged. A mennyei atya, az Úr Jézus, a Szentlélek, köszönd meg ezt neki, és imádkozz a szeretteidért, imádkozz élőkért, holtakért. És ezért van az, tisztelt rádióhallgatók, hogy hajnalban 5 és 6 óra körül, itt a nyár és a téli időszak szerint is változik az időpont, de aztán a déli harangszó is, az mindig természetesen egyformán délben hangzik el, és este 6-7-8 órakor évszaknak megfelelően a harmadik harangszó is elhangzik, és ez is úrangyalára hív, főként az úrangyalára. Tanuljuk meg ezt az imát, ha még nem tudjuk, és családban, házasságban imádkozzuk, meg fogjuk tapasztalni Isten szeretetét, gyógyító erejét. Ott van még, mint gyönyörű imádság Máriánál, a Most segíts meg, Mária, a legősibb Mária ima a Krisztus utáni 4. századból, amikor már véglegesen kialakult a Subtum Presidium Confugimus, tehát az oltalmad alá futunk Istennek szentszülője. Ez egy gyönyörű szép imádság, gyönyörű szép ének, nagyon sok latin nyelvű Mária énekünk van, Ave Regina Celorum, aztán a Salve Regina, amely magyarul így hangzik, üdvözlégy Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya, folytatás, élet, édesség, reménycsillag áldunk. Amikor paptestvéreket temetünk, akkor kialakult már régóta egy olyan szokás, hogy amikor a szentmise és a temetési szertartás is már befejeződött, legvégül a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánljuk paptestvérünket ennek a Salve Reginának az eléneklésével. Aztán megemlítendőek azok az imáink, amiket gyermekekkel már kiskortól kezdve, de legkésőbb első áldozós időszakukban megtanítunk: reggeli imádság, szívem első gondolata, esti ima, ó édes Istenem, hálát rebeg lelkem. Azt is szokták mondani gyerekek: papbácsi, hát én tudom az esti imát, én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, és folytatják. Ugye ezek is nagyon szép imák, és nagyon sok esti és reggeli ima van természetesen. Az úrangyaláról és annak felépítéséről elég bőségesen beszéltem, viszont mindenképpen megemlítendő még az is, hogy a mennynek királyné asszonya az úrangyalának a húsvéti időszakban éneklendő, imádkozandó változata. Akkor már, amikor a húsvéti idő elkezdődik, akkor nem az úrangyalát imádkozzuk, hanem egészen húsvéttől pünkösddel befejezőleg, tehát 50 napon keresztül a mennynek királyné asszonyát. És azután pünköst hétfő már nem húsvét időszak, hanem évközi idő. Gyönyörű szép ima is, nagyon-nagyon szeretik még a Mária imáknál maradva, a szűzszülője Istennek. Engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó is balsosban. Megvallom, nagyon örülök akkor, amikor akár csak a Szent István rádió közvetítése révén is hallom, hogy a bazilikában az egri hívek is milyen gyönyörűen és valóban milyen hittel, bizalommal imádkozzák, illetve Mária oltalmában mennyire el tudnak mélyülni, mennyire tudnak a mi égi édesanyánkhoz ragaszkodni.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.